Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Kéve Rádió Keszthelyi Civil Kontroll műsor kedves hallgatóit. Én Herold János műsorvezető vagyok. Ma is komoly témákkal jöttünk kedves hallgatókhoz. Hadd mutassam be először is kedves beszélgető partnereimet, dr. Veller Jakos Tamást, a Kéve elnökét.
Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak.
Molnár Tibor barátomat, önkormányzati képviselőt.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
És ahogy a első műsorainknál is már néhányszor kezdtem, csapjunk bele a lecsóba. Egy olyan témával jöttem, fiúk, hozzátok most, ami a polgármesternek az oldalán is megjelent, illetve hát már városszerte lehet látni. Ez nem más, mint a buszmegállók bontása, cseréje, javítása. Itt nagyon is számokban nem is nagyon szeretnék belemenni, annyit emelnék ki a posztból, a hírből, hogy ez Keszthelyvárosnak nem kerül pénzébe. Tehát gyakorlatilag Keszthelyváros lakóinak, adófizetőinek nem kerül pénzébe ez a 30 vagy 20 vagy akár mennyi, mert itt három részben vannak a buszmegállók: felújítás, bontás, újjáépítés. A lényeg, hogy nem kerül nekünk pénzünkbe a Covid idő alatt buszváró cserék, hiszen az életnek azért menni kell. Mit gondoltok erről?
Hát én nekem az a véleményem erről, hogy a mi polgármesterünk, a jelenlegi polgármesterünk, az volt már róla szó, olyan, mint a páva, szeret páváskodni, de főleg meg ékeskedni, de nem szép dolog az, hogy mindig más tollával teszi ezt, mert ahogy János, te is mondtad, hogy ezek a busz, ugye, ha valaki megnézte ezt a bejelentést, akkor ez úgy néz ki, mintha a városnak ehhez bármi köze is lenne, de hát nincsen hozzá köze azon kívül, hogy ezek a buszmegállók hát a város területén voltak, de hogyha egy Keszthelyi, tehát hogyha valaki megnézi, vagy visszaemlékszik, hogy milyen buszmegállók voltak, ezek nem voltak rossz buszmegállók egyáltalán. Nem is értem, hogy, tehát, hogy miért kerültek ezek itt rögtön, hogy ezeket most le kell bontani, illetve akarom, akkor tudom, de azt mondom, hogy ez egy megint egy századrangú olyan feladat, ami nem biztos, hogy ez lett volna a legfontosabb a városba ezt végrehajtani. És ugye a polgármesterünknek nem ez volt az első eset, amikor kiáll egy beruházás elé, és előadja magát. Tehát én nem értem ezeket a dolgokat. Tehát
valójában most egy más területről tulajdonló buszmegállókról van szó, ami gyakorlatilag nem a város a felújításáért és az üzemelt a fenntartásáért felel.
Bocsánat, amit képvisel, hadd egészítsem ki annyival, hogy hát a GESZ Kft. Egyet a GESZ-et, most már lehet, hogy a VÜSZ Kft. Átvette ezt a munkát, de korábban ugye a GESZ-nek a feladata volt a megállók rendben tartása, takarítása.
Tehát úgy értettem, hogy
most itt ugye az átszervezéssel ugye került át állomány a VÜSZ-höz, tehát ezt még nem tudom pontosan, hogy itt mi a feladatnak az elhatárolása, de maga az üzemeltetés az úgymond az a város dolga, és hát a terület pedig ugye hát most ugye a Volán Társasághoz.
Nyilván ugye a város területünk.
De Tibi, ezeket a buszmegállókat, ezeket nem az önkormányzat, tehát a felújított busz, az új buszmegállókat, ez nem az önkormányzat finanszírozza, hanem ez a reklámcég, aki, ugye, akivel a város szerződést kötött.
Itt még akkor talán volt is rendes testületi ülés, amikor ezt megszavaztuk, tehát akkor még nem volt ez a rendkívüli helyzet, hogyha jól emlékszem, ezt egyébként támogattuk is, hiszen ez egy jó dolog, végül is a buszmegállók, hogyha meg tudnak így újulni, hát inkább tényleg itt az a visszatetsző, hogy hát szeretett polgármesterünk azért előszeretettel jelenik meg, ahogy te is mondtad, beruházások mellett, és hát nekem mindig azt tanították, hogy a kevesebb az több. Tehát ez a túlzott média szereplés, az állandó hivalkodás, ez nem biztos, hogy annyira növeli a népszerűségét, mint ahogy ezt ő szeretné, hogyha a csapból is ő folyik, és hát ugye tudjuk, hogy van egy olyan ország a világban, hogy Észak-Korea, ahol ugye Kim Jong-un nagyon szeret szerepelni, és hát most már mémeknek a tárgya az, hogy Kim Jong-un megtekint dolgokat, az legyen az gyár, vagy búzavetés, vagy akármi, vagy rizsföld, és akkor ő ezt így megnézi. Tehát valahogy egy kicsit ebben egy kis önmérsékletet szerintem kéne tanúsítani, de hát természetesen minden embernek más a habitusa, hát szerintem nem szerencsés ennyit is indokolatlanul szerepelni.
Nekem ez csak a busz megállva, csak az ami feltűnt, mondom, hogy tehát én nap mint nap járok itt az utcákon, Keszthelyen, és ezek nem voltak rossz busz megállók. Tehát az építmény is, tehát nem volt egy lepusztult, leépült szerkezet, plexivel, tehát üvegekkel és egy kultúrát hirdető berendezés volt az egyik oldalán mindegyiknek, tehát nem mondhatni azt, hogy ezek a buszmegállók annyira, tehát soron kívül le kellett volna őket cserélni. Jó, hát mindegy, tehát jó.
Biztos, hogy ennek a cégnek van rá forrása, meg egyéb, és mindenféleképpen hasznos a városnak, nyilvánvaló. Itt, ahogy vissza Tibinek is gondolt erre, vagy a tiédre, hogy ez a páváskodó magatartás, amit a polgármester itt tanúsít, nyilván minden ilyen beruházás mellé oda pózolva fotóztatja magát, mint hogyha bármi köze is lenne egyébként ehhez. Azon kívül, hogy azért ő már meghirdette annak idején, és vidáman posztolja az oldalán, hogy azt ígérte a választóknak, hogy újjászervezi a városüzemeltető cégeket, a GESZ-t, a HUSZ-t, a VÜSZ Kft-t, aminek a második etapja meg is történt, hiszen a GESZ-nél már annak idején egy ügyvezető lett megbízva, aki mai napig is, ugye jól tudom, ugyanaz. És most pedig a VÜSZ Kft. Egy pályázat során elnyerte egy hölgy az ügyvezető igazgató pozíciót, akit Nagy Bálint bemutatott, aki pedig egy szösszenettel hirdette a terveit, mégpedig aképpen, hogy mindenki számára élhető környezetet szeretne biztosítani a keszthelyi lakóknak, ő mint a VÜSZ Kft. Ügyvezető igazgató nője, ami ez a polgármester úr sok sikert is kívánt, mint ahogy én magam is csatlakozom ehhez, természetesen. Hát én is sok sikert kívánok
a vezető asszonynak.
Egy mondás jutott eszem, egy régi-régi ős ilyen szólás, hogy a új seprű jól seper, de a régi tudja, hol a szemét. Na most itt már ebben a dilemmában vagyunk. Persze, ugye látatlanban nem mondunk semmit, egyet tudunk, milyen állapotban van a VÜSZ Kft., egyet tudunk, hogy milyen feladata van, és hát ehhez ez a lelkes hozzáállás, azt gondolom, dicséretes lehet, nyilván akkor majd fogjuk látni az eredményeket, és hogy mi mindent kell tenni az igazgató asszonynak a későbbiekben. Mit szóltok ez?
Hát amikor én ide kerültem Keszthelyre a 90-es évek közepe vége felé, akkor azért Keszthely egy egész élhető város volt, eleve hát nagyobb volt a lakosságnak a száma, volt élet, nagyon sok minden dolog, lehet, hogy nem volt olyan csillogó-villogó korszerű, mint most, de hát sokkal működőbb, meg élőbb volt, elég, hogyha csak a főtérre gondolunk, lehetett közlekedni a városban óriási kerülők nélkül, mondjuk volt rendes növényzet a főtéren, lehet, hogy nem volt olyan szuper, mint a 2012-ben átadott főtér, de mégis egyfajta élet volt, jóval több étterem működött, és hát valahogy az embereknek is nagyobb volt az életkedve, tehát ez egy komplex dolog szerintem, hogy egy városnak az élhetőségét javítsuk. Természetesen, hogyha most akár a köztisztaság javul, akár az infrastruktúra, akkor az nem rossz dolog, de hát ebben komplexen kell gondolkodni, és hát ezt mi már a választási programban is hangsúlyoztuk, hogy hát gyakorlatilag újra kell éleszteni, újra kell indítani ezt a várost. Amit én látok, hogy hát kommunikációs fordulatokban ez megvan, ugye Keszthely felpörög, Keszthely fejlődik, de hát valószínű, hogy azért itt az élhetőséghez nem az kell, hogy óriás kerék legyen, vagy éppen kutyástrand, természetesen fontos attrakciók ezek turisztikailag, vagy a helyiek szórakoztatása szempontjából, hanem az egész városnak ezt az élhetőségét komplexen kell venni, és hát valószínű, hogy ez meghaladja az új igazgatóasszonynak és a VÜSZ Kft-nek a kompetenciáit is, tehát itt egy jóval nagyobb átfogóbb stratégiai gondolkodással lehetne ezt megteremteni, és mert még egy valami fontos hozzá, hogy azért egyfajta városi szintű konszenzus meg egyetértés alakuljon ki az alapvető irányokba, tehát ne az legyen, ami már elég régóta, hát körülbelül 2006 óta tart itt, hogy egy bizonyos szűk érdekcsoport ráerőlteti az akaratát a városra, és hát a választók egy kisebbségének a segítségével sokan passzivitásban vannak, nem szavaznak, ezt véghez is viszik, tehát ebben kéne valamilyen fajta nagyobb nyitottság, de hát természetesen ez csak az én véleményem, nem kötelező vele egyetérteni.
Hát sok mindenben igazad van, Tibi, de én azért mondtam az előbb, hogy hát sok sikert az új ügyvezető asszonynak, mert azért nem tudom, hogy mennyire ismeri a városnak a lehetőségeit, de azért azt kell, hogy mondanom, hogy Keszthely az nem Hévíz. Ugye ő pedig onnan Hévízről jött, és Hát az adottságok is, meg a lehetőségek is, már úgy az anyagiakra gondolok, tehát azért itt a Keszélyen teljesen mások, mint Hévízen. És hát arról nem beszélve, hogyha valaki bejön Keszthelyre, ha találkozik egy romos háza, vagy egy elhanyagolt ingatlannal, akkor az könnyen meg tudja mondani, hogy az egy önkormányzati ingatlan. És itt példának említem meg például itt a város közepén a volt óva, a kiskastély melletti volt óvoda épületét, ami már majd két évtizede, hogy kiégett, és itt a város szívébe jól látható helyen egy értékes önkormányzati ingatlanon tulajdonképpen értékcsökkentő tényezőként vannak ott azok a maradványok, azok a romok, ami jelen pillanatban patkánytanyaként funkcionál, nyáron pedig, hát úgy mondom, hogy a hajléktalan elosztó, vagy hajléktalan központ, a szagokról, meg az egyéb mellékhatásokról pedig ne is beszéljünk, az ott élők, azok úgyis hát közvetlen testközelből tudják ezeket megtapasztalni, és hát például itt van ez az épület, amivel majd ugye már idén kell, hogy foglalkozzon az önkormányzat, hiszen van egy kötelezésük, hogy 3 éven belül ezt az épületet onnan el kell takarítani. Na most ebből már két és fél év leketyegett, tehát az év végéig ezt elméletileg ott el kell takarítaniuk, vagyis hát rendet kell tenni. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, meg arra is nagyon kíváncsi leszek, még egyszer mondom, hogy amilyen anyagi helyzetben van ma Keszthely városa, az összes többi önkormányzata egyetembe, na, hogy ezeket az anyagi forrásokat figyelembe véve, hogyan fog az új ügyvezető asszony mások számára is élhető várost, vagy úgy gondolom, hogy rendezett közterületeket varázsolni, és ami még nekem nagyon érdekes, mi az, hogy nem tudom, hogy mire gondolhatott az ügyvezető asszony, amikor azt mondta, hogy mások számára is. Hát mert szerintem legfontosabb, hogy a keszthelyiek számára legyen élhető már ez a város. Nem? Nem tudom, hogy ti hogyan gondoljátok ezt, vagy mire gondolt. Migránsokra gondolt, hogy mások számára is, vagy mi lehet el mögött a mondat?
Vagy a keszthelyieknek már jó az, ami van, mert megszokták, és akkor esetleg...
Jó, ez az igénytelenség, és igen, és akkor...
Vagy egyfajta olyan lendület van a hölgybe Hévízről, amit ott felvett, és most az ugye már nincsen, mert ott csend lett, csendebb, úgymond, mint Keszthelyen, és ide elhozta ezt a lendületet, és ebből adódik neki ez egy ilyen gyors gondolat, hogy hát a másoknak is szeretne. Hát nekünk akkor ez alapvetően így értem, ez egy természetesen nekünk vagy már megvan az ő olvasatában ez a komfortérzetünk, és maga az élhető környezet, és ezt jobbítani szeretné, és aki még esetleg ide jön, az mondja, még jobb.
De a statisztikák ebben nem hazudnak egyébként, tehát nem véletlen, hogy gyakorlatilag a 90-es évek vége óta zajlik egy folyamat, most már azt lehet mondani, hogy trendszerűen, és hát csökkenti Keszthelynek a lakosságát több ezer fővel, hogy áramlik ki a lakosság Keszthelyről a szomszédos élhetőbbnek tartott településekre, tehát akár Hévíz, Cserszeg, Tomaj, Gyenesdiás, de még Vonyarcvashegy meg Györök is szívja ki az embereket innen Keszthelyről, tehát ők továbbra is itt dolgoznak, itt maradnak, de valamiért azt a komfortérzetet nem találják meg a városban, vagy nem tudnak akkor a házat építeni, mert nincs hely, tehát ennek sokféle oka lehet, de valamiért mégis kimennek, és hát ugye kedves fideszes képviselőtársaim előszeretettel ekézik a kéve képviselőt, hogy hát ők ugye nem is keszthelyiek, mert hogy Gyenesdiáson, meg Cserszeg-Tomajon élnek, hát én is tudnék mondani néhány olyan fideszes képviselőt, aki életvitelszerűen nem Keszthelyen él, csak hát ide jár be dolgozni, meg végezni a politikai tevékenységét, ezt nem kell szégyelni. Egyébként Nyugat-Európában, most bármennyire elnézést kérek a Cserszeg-Tomai, meg a Gyenesdiási, meg az egyéb lokálpatriótáktól, Nyugat-Európában ekkora települések, ha így össze vannak épülve, akkor azok egy helység név alatt futnak, és egy önkormányzat alatt futnak, esetleg részönkormányzatuk van. De Magyarországon is van erre példa, például, hogyha kimegyünk mondjuk Veszprémből, akkor ott Kádárta az Veszprémnek a része, holott ugye még el is különül, van is közt egy pár kilométer nagyjából természetes terület, de ott valamiért ők jobbnak látták a városhoz tartozni, és hát gondoljunk bele, mondom, ez tényleg csak egy gondolatkísérlet, hogyha mondjuk Balaton Györöktől, meg ha mondjuk Hévízig nem is, de Hévízig húzódóan, a Hévízieknek is ugye megvan a maguk lokálpatrióta öntudata, ha, és beletartozna ebben még mondjuk Cserszekton, és lenne egy ilyen, ami most egy ilyen lazabb nyugat-balatoni agglomeráció, ahelyett már egy középváros méretű valami lenne, jóval nagyobb anyagi lehetőségekkel, infrastruktúrális lehetőséggel, egyebekkel, és hát kerület szinten pedig ezeket a helyi autonómiákat meg lehetne őrizni benne, tehát az, hogy most van egy városnévtábla két település között, amik szervesen egybe vannak épülve, én azért nem hibáztatok senkit, hiszen akinek lehetősége van rá, hát ugye Budapesten is hát lehet lakni a belvárosba, lehet lakni a Hűvösvölgybe, meg lehet lakni mondjuk Kőbányán is, hát kinek mit enged meg a lehetősége, vagy mire törekszik, van, aki jobban szereti a nyüzsgővárosi életet, van, aki jobban szereti a nyugalmat, meg a nagyobb kertet. Úgyhogy most bocsánat, hogy ennyire elkanyarodtam a témától, de ugye az élhetőséghez kapcsolódik, persze, hogyha ezt az igényet nem tudják teljesíteni, aki itt kezdtél, akkor nyilván el fog menni egy szomszédos településre, és onnan fog bejárni.
Igen, Tibi, meg annak is megvan az oka szerintem, hogy miért települnek ki az agglomerációba Keszthelyről. Ugye Keszthelynek már két évvel ezelőtt sikerült az 1975-ös lakosságszámra visszatornásznia magát. Ennek több oka is van, de az meg, hogy a város miért hagyják el az emberek. Hát például az Egyesületnek már 5 vagy 6 évvel ezelőtt folyamatosan mondta még az előző önkormányzathoz, hogy ahhoz, hogy ugye ez a város például turisztikából szeretne megélni, meg minél több bevételt, hiszen azért ez a fő bevételi forrás, ahhoz talán nem így kéne kinézni például a belvárosnak, és erre a városnak helyi rendelete is van, jelenleg is, amit ugye nem használ, meg nem fordít erre, de például nekem a szörnyű dolog az például, amikor bejövök a belvárosba nyáron a gyerekekkel fagyizni ide a Jordanics cukrászdába, és a cukrászdától 5 méterre a félmét derékigérő gaz van a villanyoszlop mellett, szemét van, tehát szemetes, csikkes, eldobálva mindenhol. Én tudom én ezt nagyon jól, hogy nem mindenért nem felelős az önkormányzat, de mégiscsak azért az önkormányzatnak van egy úgynevezett, tehát közterület felügyelői, akik a város utcáin cirkálnak, nyitott szem, sas szemekkel, ezeket nekünk már rég észre kellene venni például ezeket a dolgokat, az, hogy néz ki például a belváros. Még egyszer mondom, egy belvárosi részről van szó. Tehát egy ide látogató turistának ez azt jelenti, hogy egy nagyfokú igénytelenséget sugároz, tehát és le vannak döbbenve arról, hogy néz ki ennek a patinás városnak a belső része. És nagyon sokat segítene például az is, ugye, mert ez mindennel összefügg, hogy például hogyan néznek ki a belvárosban lévő lakóházak, vagy úgy mondom, hogy épületeknek a homlokzatai. Ugye? Mert hogyha ezeket, amiket most itt elmondtam, ha összevetjük, akkor ez egy ilyen nagyon ilyen elhagyatott, vagy ilyen, hát ilyen szlemes kinézetet hagy maga után. Tehát, és ez mindenkibe beleívódik egy idő után, ugye ide jön a vendég, megnézi a kastélyt, aztán lemegy a Balatonpartra.
Hát igen, egyetértek veletem, most csak azért, bocsáss meg, csak a hirtelen eszembe jutott, hogy azért ezt én a munkahelyemen, a volt munkahelyemen még amikor sikeres vállalkozóként a belvárosban, mint kereskedő dolgozhattam, akkor ezt nap mint nap megtapasztaltam a turisták részéről, akik meglátogatták az üzletemet, és nagyon-nagyon sok panasz és sok megdöbbent arc és csalódottság jött le a ide látogatók köréből. Voltak, akik rendszeresen jöttek, és mégis találtak olyan problémát, ami előző időszakban vagy gyáron nem volt. Voltak olyanok, akik 5-10-15 évvel ezelőtt jártak Keszthelyen, és olyan dolgokról beszéltek, ami egyébként tényleg nekünk már szinte nem is szembetűnő, mint ahogy beszéltél a homlokzatokra, egyebekről. Hát most csak gondoljatok a Kossuth szalasztó sarkán lévő, tehát volt üzletemnek a Kossuth szobra, vagy dombor műve és az a körül lévő fal és a tető, hát már szinte le fog szakadni.
Vagy ez a gyerekkönyvtár, hogy milyen körülmények
pontosan, között. Igen, fölötte van a gyerekkönyvtár. Tehát így már szinte mi elsiklunk felette, de azok a emberek, akik tényleg pihenni, kikapcsolódni és egyáltalán nézelődni szeretnének, mert tényleg korzózni, hát milyen öröm az, amikor olyan helyen jársz az országba, egy Szentendrén, vagy bármi olyan gyönyörű szép helyen, és ezt itt nem tudják tényleg, Tamás, ezek az okok miatt megtenni, és csalódottak tényleg, és rossz a szájzik, rossz kedvük lesz, tehát ez ami tényleg nagyon borzasztó, és ebből akarunk megélni.
Hát pontosan, hogy ez a város ebből szeretne megélni, de most gyerekek, meg nevetni szoktam, hogy itt jönnek a turisták, fölülnek erre a dottóra, és akkor ez a dottó az, ami útvonalon megy, például a szalasztó,
hát a vásártér
keresztül lemegy, és akkor látja ezeket, az mit lát a turista, ezeket a folyamatosan összeomló épületeket.
Meg nem csak az összeomló épületeket, bocsánat, hanem amit én szóvá tettem, és hát ugye drága polgármesterünk rögtön sajtótájékoztatót hívott össze,
igen,
a rendőrkapitányra,
hogy
jó a statisztika, jó a közbiztonság, ott azokat a ki tudja milyen anyagtól szédelgő embereket, akik ott vannak a gyógyszertár és a különböző boltok között. Tehát aki ezt látja, azért az egy elég elriasztó, és hát mire elér a Festetics kastélyig, hát akkor persze, hogy örülni fog, hogy ott lát valami európai civilizációt, de hát pont a városnak az egyik legdurvább részén megy át, és hát lehet azt mondani, hogy jó a statisztika, de ha egyszer az embernek a szeme más mutat, meg hát sajnos sokan a bőrükön érzik ezt, akkor az nem egészen úgy van.
Ez én nekem az az érzésem, meg a hány emberrel beszélgettünk, főleg a nyáron, az az érzésem, hogy amikor olyan apartmanos, olyan szobáztató személy fogadná a vendéget, ahol a szoba tiszta, kosz, és akkor a vendég egyszer elmegy oda, majd azt mondja, hogy aztán na, akkor most ide most nem jövök egy darabig. Tehát pontosan ez, mert az, hogy hogyan néz ki, mert ugye ezért nagyon sokszor elmondtam például azt, hogy a Balatonszálló például, ugye ott van a városnak a vízi kikötője, mert ott van a kikötő, és ott van vele szemben a Balatonszálló meg a hullám. És akkor hogy néz ki? De ugyancsak mondhatnám a városnak a közlekedési központját, a vasútállomást, a buszpályaudvart, hogy néz ki a környéke. Ugye van, ha a városban nem lennének olyan civil szervezetek, mint például a Vártak Egyesület, aki fölkarolta például a vasútállomásnak a környékét, mert ugye nagyon fontos az, hogy aki ebbe a városba beérkezik, legyen az busszal vagy vonattal, de akár érkezhet hajóval is, hogy az hova jön be, mert az elsőben az nagyon fontos, igen, hogy mit lát. És például ezért volt, ami ledöbbenve például azon, hogy tavalyi évben egész nyáron hogy nézett ki a Tesco előtti körforgalom. A Tibi szokta mondani, hogy mi nőtt ki.
A
csekmet, derékig érő csekmet az egész körforgalomban. És ez azért is volt nekem nagyon nagy kontraszt, mert hogyha a 71, ugyanaz az út, a 71-es út, hogyha elmentünk egy 10 kilométerre arrébb a következő körforgalomba Balatongyörökön, hát ég és föld.
Most már a Gyenesi körforgalom is.
És igazad van, nem is kell elmenni 10 kilométert, mert az is sokkal épületesebb látványt nyújtott az odalátogatónak, mint például a Tesco előtt, és egy forgalmas útról van szó, mert aki Hévízre megy, az is csak ezt látta, meg az, hogy milyen elhanyagolt körülmények között vannak ezek a frekventált területek. Tehát én azért mondom, ennél a témánál azért lesz mit az új ügyvezető asszonynak. Hát ha komolyan gondolt, amit mondott, akkor lesz teendője neki bőven. Itt kezd helyen.
Illetve hát most ugye lett átcsoportosítva emberállomány is a GESZ-től a VÜSZ-höz, tehát elvileg annak sincsen akadály, bizonyos feladatellátások átmentek, tehát komplexebben tudnak dolgozni, meg tervezni.
Hát én is nagy hogy várományosa vagyok ennek a vezetésnek, hogy fog tényleg megvalósulni, illetve hát én kívánom is a igazgatóasszonynak, hogy minden terve legyen sikeres. Az már más kérdés, hogy ismerve a költségvetést és akár a VÜSZ-nek a tavalyi évi beszámolóját, vagy az előtt itt, meg egyáltalán mondjuk évekkel ezelőtt is én folyamatosan kísértem természetesen a VÜSZ Kft-nek a életét és munkáját. Nem volt egyszerű a VÜSZ-nek a működése, nem volt egyszerű a Göncz Attila igazgató úrnak a munkája sem az elmúlt években, hogy megtartsa és létre tudja hozni azokat a projekteket, amik ugye szükségessé váltak. Természetesen mondhatni nincs pótolhatatlan ember, ez a hölgy gondolom majd a megfelelő tudásával és megfelelő tapasztalataival elő fogja segíteni a városnak ezen részén a előbbre jutás, vagy hogy fogalmazzam, talán bízunk benne.
Majd meglátjuk, János, majd meglátjuk.
De nagy várakozással vagyunk ezelé. Mi az, ami még... Nem sok időnk van, még van egy pár percünk.
Szerintem még nagyon jó témáink vannak, figyelde, János,
úgyhogy csak egy gondolat, mert ebbe úgyis bele akartok majd mérni, és lehet, hogy ezt majd elhozzuk a következő a következő műsorra, de nekem itt motoszkál bennem ez néhány szó, hogy kommunikáció, sajtó, újság, tévé, egyéb, és hogy ez hogy valósul meg. És már tényleg sokat beszéltünk erről, de az elmúlt napokban valahogy közelebb kerültünk a helyi médiához. Lehet, hogy mi nem akartunk, de valahogy úgy sikerült, hogy sikerült még a igazgatóról is szót váltanunk a kéve oldalán valamilyen módon a Sámel József ügyvezető igazgató és főszerkesztő úrral, aki úgy látszik, hogy tényleg követi a mi műsorainkat, vagy a mi adásainkat.
Mert mit mondtunk olyat amúgykor, hogy az esetleg sértő lett volna, vagy nem volt igaz, amit mondtunk.
Én inkább csak arra reagálnék, hogy amit láttam, a kommunikáció benne, tehát ő reagált néhány információra, és hát kapta ő is a megfelelő válaszokat, de talán a időközben aztán feladta, vagy mi történt.
Hát igazából amit ő sérelmezett, ez pont ennek a podcastnek a megosztása alatt volt, ugye a múlt heti
adásnak
a megosztása alatt, amikor arról beszéltünk, hogy hát a keszthelyi tévé, illetve hát a helyi média, amit ő irányít, a keszthelyi televízió és a Balatoni Kronika, érdekes módon most nem számolt be akkor a terjedelemben a hévízi alpolgármesternek az ittasan okozott autóbalesetéről, mint korábban Ruzsics Ferenc polgármesternek az ittas vezetéséről, hiszen ugye nem fűződött most ehhez politikai érdek, és meg, hogy itt a balatonparti dolgokkal kapcsolatban, illetve a csúszó beruházásokkal kapcsolatban, és hát akkor próbált tényekkel előjönni, hogy hát ők ekkor és ekkor erről beszámoltak, ugye a nagybányoknak az egyoldalú véleményét ott közölték ezzel kapcsolatban.
Igen,
és hát akkor utána kezdődött el igazából a parázs vita, mert én ugye megírtam neki, hogy annak idején, amikor én még pártvezető voltam, ő meg még újságíró volt, mert most már nem tartom annak, csak egy propaganda csatorna üzemeltető.
De sajtó,
persze.
Igen.
És hogy akkor még kíváncsi volt a véleményemre, és mondjuk választási eredmények után fölhívott, és nem az volt, hogy nekünk kellett sajtótájékoztatóért kuncsorogni a közpénzből működő helyi sajtónál, hanem az újságírók tették a dolgokat, és bizony utána mentek a témáknak, és megkeresték az embert, és hát nem úgy nézett ki még régen a tévé, mondjuk említhetném Molnár András főszerkesztő urat, aki még mondja a sajtóetika szerint tevékenykedett, nem úgy nézett ki a tévé, hogy 30 fideszes megjelenésre jutott mondjuk egy ellenzéki, most lehet, hogy pontosan alányszámot eltaláltam, hogy ott vannak azok a beszélgetős műsorok, magazin műsorok, ugye itt a Keszthelyi Szemmel, vagy melyik a másik, még nem
Objektív.
Objektív, igen. És hogy érdekes módon ott úgy feltűnnek a fideszes, meg a Fideszhez közeli személyek, vagy pedig olyan helyi, hát úgymond jó értelemben vett celebek, akik így az apolitikus igazodásukkal elősegítik a Fidesznek a mondani valóját, a narratíváját, de valahogy ezekben a műsorokban deklaráltan ellenzéki ember, most csak erről a ciklusról tudok nyilatkozni, nem került be, holott lett volna rá lehetőség, vagy akár korábban, valahogy nem volt hírértéke ebben a kisvárosban annak, hogy hát egy itteni polgár például egy országos televíziónak a műveltségi vetélkedőjében szerepelt, és ott két adást meg is nyert, és egész a szuperbajnokságig jutott. Ez szerénytelenség nélkül mondom, az én voltam, de ennek valahogy nem volt hírértéke, nem kerestek meg engem ezzel kapcsolatban, én pedig magamat nem impresszáltam ott, hogy szerepeljek, de ez csak egy példa. Tehát, hogyha mondjuk Csáringer Kenyeres Marcelt, mint szakértőt be tudják ültetni, beszélgetni a műsorba, akkor bizony lennének a nem fideszes oldalon is olyan emberek, akiket hát ugyanilyen kompetensen meg lehetne szólaltatni. Tehát ezt így, hát kommentbe természetesen jóval tömörebben, de én ezt ugye számon kértem Sámel Józsefen, aki rögtön azzal jött, hogy én ne személyeskedjek. Most üzenem itt is neked, Józsi, tanítottam a fiadat is, jóban vagyunk, vagy voltunk, nem tudom, van egyfajta emberi viszony köztünk, tehát üzenem, én nem személyeskedtem, ezek ugyanolyan tények, most az, hogy ha én úgy minősítem a te sajtóban végzett tevékenységedet, ahogy minősítem, akkor annak bizonyára megvan az oka, és ezt meg lehet cáfolni, de leginkább cselekedetekkel lehet ezt megcáfolni. Tehát egy kicsit, ha tényleg az a vállalás van a Keszthelyi Televíziónak a hitvallásában, hogy ugye törekszik a kiegyensúlyozott sokszínű tájékoztatásra, mindenféle véleménynek fórumot ad és hangot ad, most nem tudom szó szerint idézni, akkor talán ennek a szellemébe kéne cselekedni, vagy pedig vegyétek le nyugodtan, és akkor észak-koreai tévé helyi kiadása, Kim Jong-un elvtárs ezt-azt megtekint, átad, minden nagyon jó, szépen nőnek a virágok, süt a nap, a problémákat azokat pedig hallgassuk el. Tehát el kell dönteni, hogy most miért csinálunk, de ne akarjunk akkor demokratikus, sokszínű tévét állítani, vagy csúnyább szóval hazudni, hogyha nem az.
Én annyit tennék hozzá, Tibi, és csatlakoznék így, neki címezve a Jóskának, így folytatnám a te, hogy én is tennék egy üzenetet neki, bár ezt már általánosságban többször mi megtettük, hogy Jóska, nagyon szívesen látunk itt magunk közt, gyere el bármikor, hozz egy témát, vagy bármilyen témát magaddal, beszéljöd ki itt előttünk.
Itt lehet vitatkozni ebben a műsorban.
Nincsen semmiféle politika és egyéb kontroll, nyomás abszolút-e, sőt, még hallgatók is jöhetnek bármikor, és akár hozzá is szólhatnak, de most nem magunk fényezéséről van szó, tehát szívesen látunk a műsorban, bármilyen témában, és hogyha bármi olyan kritikát szeretné megfogalmazni a műsor, a szerkesztő, a műsorvezetők vagy a vendégekkel kapcsolatban, egyáltalán a város életével kapcsolatban, nagyon-nagyon szívesen várunk, és lehetőséget fogunk adni.
Igen. De akár Fidesz Tominak is, Dósa Zsoltnak, Csótár Andrásnak, hogy csak a főbb megmondó embereket említsük.
Hát csak azért gondoltam rögtön a Jóskának, mert a többieknek azért hosszabb felkészülésre kellene időt hagyni, hogy esetleg egy ilyen, hogy mondjam, spontán műsorba tudjanak szerepelni, ahol nincs
nagy előkészület. Van véleményük, van értékrendjük, azt képviseljük.
Így van,
én is azt mondom, és egyébként Tibi, nagyon kár sajnos, és nagyon szomorú, hogy a keszthelyek adó forintjából fenntartott helyi média így működik, mert pontosan attól lenne színesebb ez az egész, hogyha nem csak az egyik oldalnak kedves, idézőjelben mondom, hogy kedves személyeket hívnák oda állandóan, mert már az tök unalmas ez az egész, mert ugyanazokat az arcokat lehet látni ezen az egész csatornán, és ahogy te is mondtad, Tibi, most magadat említetted, de te is, de még rajtad kívül is, na én legalább egy tucat olyan embert ismerek itt Keszthelyen, aki érdemes lenne arra, hogy bemenjen, és egyáltalán megismerjék a keszthelyiek, hogy milyen értékes emberek vannak itt ezen a településen, csak hát mivel ezeknek az embereknek, vagy az egyéni értékvilága, vagy a világnézete lehet, hogy egy kicsit más, mint ami ennek kéne, hogy legyen bizonyos emberek szerint, és akkor ezek inkább bedugják, inkább nem beszélnek róla.
Igen, most ez a cenzúra, hogy a március 15-én sajtószabadság ünnepe közeleg, és hát sajnos ugyanott vagyunk, mint 1900, most nem azt mondom, hogy 89-ben, akkor már nyílt ki a világ, és ugye forrt a rendszerváltás, de mondjuk 1985-ben mondjuk.
Hát hasonló, ott vagyunk. Hasonló most a levegőnek a...
Pedig egyébként én azért, fiúk, én emlékszem rá a képviselőkoromból, hogy a Jóska még mikor főszerkesztő volt, és az elődje volt az igazgató, most hirtelen nem ugrik be a neve, nem
Német
is lényeges.
Komisszár Zsolt.
Német Zsolt, így van. Hogy, tehát konkrétan annak idején a párt funkcionáriusokat is megkereste, nekünk volt egy lehetőségünk akkor a költségvetésről névvel, címmel és tényleg vágatlanul nyilatkozni, ez bekerült az újságba. Ha nem is volt olyan sok megjelenési lehetőség, ja ilyen, hogy nem jöttek el sajtótájékoztatás, soha nem fordult elő. Tehát az, hogy tehát még az ő idejében sem nem olyan túl rég, de most, ha csak erre gondolunk, most már azért ezt lehet látni, hogy ma ki se jönnek. Tehát volt már rá példa.
Hát ez valószínű annak a levélnek köszönhetően, amit Tamás küldött, itt ugye a sokadik kiforgatott, meg kreatívan megvágott anyag
után. Tehát ezt ők kényszerítettek rá bennünket, ezt nem is kellett volna nekünk mondani, meg levelet írni egy olyan sajtó orgánum vezetőjének, ügyvezető igazgatójának, akinek ez a szakmája, és ebből él, mi nem vagyunk szakmai emberek, tehát még nem is kellett volna erre felhívni a figyelmet. Ja, hogy ennek tekintetében ők már inkább ki se jönnek, mert akkor ez elismerik, hogy gyakorlatilag nem képesek egy korrekt tudósítást leadni vagy felvenni, inkább akkor nem is megyünk oda. Jó, mert megírták, hogy csak abban az esetben, hogyha betartjuk ezt is.
Egyébként pár évvel ezelőtt ez még így működött, hogy amikor bárki sajtótájékoztatón, bárkiről készítettek egy anyagot, előtte, hogyha az újságban, akkor a szöveges részét küldték meg, ha meg a volt a hang vagy képfelvétel, akkor pedig azt is átküldték.
Sőt, az Alai Hírlap is.
Az Alai Hírlap is. Ugyanígy.
Ennek van egy sajátos változata, én még ez 2013-ban volt, én akkor még Én fiatal kezdő politikus voltam, nemrég csöppentem bele a közéletbe, és hát akkor Göndör István országgyűlési képviselővel tartottunk egy sajtótájékoztatót a főtéren, aminek a témája az egykulcsos adó volt, és hát akkor az én pártom az együtt szépen kiszámolta, elkészített egy ilyen kis dekoratív műanyag táblát, amin rajta volt, hogy Manninger Jenő mennyivel többet visz haza a képviselői fizetéséből az egykulcsos adó segítségem, és valami elég extrém szám jött ki, hát ha jól emlékszem, ilyen hát 500 ezer forint fölötti jövedelem volt már akkor 2013-ban. Na most, hát érdekes módon ott akkor az történt, hogy a Göndör képviselő urat fölhívták, már otthon volt ő Nagykanizsán, hogy hát képviselő úr, van egy kis probléma, mert elromlott az a kazetta, amire rögzítettük a műsort, és hát az önnyilatkozata elveszett, és le kéne forgatni újra, és hát leszaladt a stáb Kanizsára, ott egy sövénykerítés előtt leforgatták ezt a nyilatkozatot, csak a Manninger Jenős tábla az már nem volt ott benne. Hát ugye valószínű, hogy a szomszéd irodából esetleg
kiégett a filmtekercs.
Vagy esetleg a szomszéd irodában ezt előbb látták, mint a tévének a néző. Én ezt nem tudhatom, tehát vannak ilyen véletlen egybeesések, meg a szinkronicitásnak az elméletét is ugye ismerjük ezzel kapcsolatban. Hát az a lényeg, hogy az a kazetta, maradjunk annyiban, hogy elromlott, újra kellett venni, de azon már nem volt ott a Manninger Jenős tábla.
Ez szerintem nem véletlen volt, én biztos vagyok benne ebbe a dologba, mert hogyha megnézed most az elmúlt két évnek a történéseit, tehát ez most már gyakorlattá vált az, hogy ha a Kéve valamit például nyilatkozott, tehát vagy tartott egy sajtótájékoztatót, vagy valamilyen ügyben megnyilvánult, akkor az csak úgy kerülhetett a nyilvánosságra, hogy azonnal tehát elvitték a másik érintett félhez, és hát ugye ő mindjárt reagált rá.
És az ő reakciójukkal együtt jelent meg.
Így van, mindig együtt jelent meg. Viszont amikor a Kévét rendtyölték, vagy éppen
ekészték,
negatív színbe tüntették fel, vagy bármit mondtak rólunk, mi nem kaptunk ilyen lehetőséget soha. Tehát ez a kiegyensúlyozott újságírás, meg ez a helyi média, szóval egyszerűen tehát lenne mit még fejlődni.
Igen, és ezt szóvá tettük, mint nagyon sokszor, meg szóvá is fogjuk tenni, amíg van, és hát ugye itt a vége felé már csak tényleg Csengei Dénestől tudnék idézni, aki ugye hát Keszthelyen töltötte életének egy jelentős részét, aki azt mondta, hogy a társadalom minden fajta fórumának vagy véleményének ugye nyilvánosságot kell adni, és hát ugye akkor még csak állami média volt, még nem voltak ilyen magán különböző tévének rádiótársaságok, de most meg is fogom keresni, ha ezzel kapcsolatban van gondolatotok, most addig nem nyugszom még ezt a Csengei idézetet, én elő nem kerítem így a végére. Tehát a nyilvánosságot azt meg kell adni a különböző mindenfajta társadalmi erőnek, vagy civilnek, vagy véleményformának, mert különben ugye nem beszélhetünk sajtószabadságról.
Mert különösen akkor, még egyszer mondom, hát ez egy közmédia, egy helyi közmédiáról van szó, ez nem a Nagy Bálintnak a médiája, meg nem is a helyi Fidesz-KDNP-nek a médiája, hanem ez a Keszthelyi adófizetőknek azon olyan helyi média felülete, ami azért lett létrehozva annak idején, hogy a helyi közérdekű ügyeket jobbról, balról, középről, illetve mindenféle álláspontból, szempontból kerüljön megvitatásra, mert pontosan ez a lényeg, ezeket hívják úgy, hogy a helyi közügyek, ne pedig úgy, hogy ez egy ilyen olyan egyirányú kommunikációs csatorna legyen, amiben közli a polgármester például, hogy ő mit fog csinálni, meg magát fényképezgeti. Mert ez nem erre való, hogyha akkor adjunk ki magáról egy képes lapsorozatot, és akinek annyira tetszik Nagy Bálint Fizi Miskája, akkor nézegesse.
Mondjuk ezzel nincs probléma, mert ezen felül is ő kiadja magáról a szórólapot, a folyóiratot.
De hát ő pénzéből János.
Ja, úgy igen.
Akkor állítson magát, csinálja magát egy fotóalbumot, hogyha annyira dekoratívnak képzeli magát, és akkor dobálja bele az összes postaládába, és akkor ennyi, semmi nem akadályozza meg. De egyszerűen nekem például most magamról beszélkedő erről, az egész történet, egy csömörön van. Például a megyei magyar nemzetben is, tehát bármilyen cikk jelenjen meg a városról, ha megnézed, akkor egy nagy Bálint fejet látsz benne.
De régebben ugye a Manninger Jenő is elég sokat szerepelt, de hát annak idején pedig az ugye magánkézben volt, tehát Isten nyugosztalja szegény Szejler Gábort, jóban voltunk, de hát ugye nekik is az önkormányzat volt a megrendelőjük, aki ugye bizonyos terjedelmet közé tudta tenni a híreit, és hát a Monitor magazint azt úgy hívták, hogy Heti Jenő. Tehát ott ugye címlapon, vagy főhelyen, de az országgyűlési
képviselőnek... Ami most jelenik meg, ezt meg úgy hívják, a Balatoni Józsika. A rossz nyelvek, mert a Sámmel művek, tehát tulajdonképpen a Józsiról nevezték el, tehát ez nem más, nem most úgy hívják a rossz nyelvek, még egyszer a Balatoni Józsika.
Igen, de hát most ezen, Tamás, ne csodálkozzunk, mert általában, hogyha ilyen ripacskodás vagy olyan szakmiatlanság van, és ehhez asszisztálnak olyan emberek, akik egyébként szakmailag otthon vannak, és most én nem akarom ostorozni a kollégákat, azokat a munkatársakat, egyébként akik alkalmassá teszik magukat, hogy egy vazalus szolgái legyenek a hatalomnak, meg a pártpolitikának. Ez már az ő lelkiismereti problémáik nyilvánvalóan, de attól függetlenül mégiscsak a szakmaiság az, amit nekünk figyelembe kell venni, és hogyha mi a Sámmel igazgató úrnak küldünk egy figyelemfelhívó levelet, amiben tájékoztatjuk, hogy miképpen vagyunk hajlandóak nyilatkozni, és nem azért, mert mi akárkik vagyunk, hanem azért, mert szeretnénk az igazságot, hogy megtudják a hallgatók, vagy éppen a újságunkat, olvasók, egyáltalán a keszthelyiek, akkor ne személyeskedésre hivatkozzon akár a mi felületeken az igazgató úr, és utána meneküljön el, akkor álljon ki az érve mellett, Sámmel úr, ismét üzenem neked, Jóska, igen, álljál ki az érveid mellett, igen, keresd meg bennünket, akkor ne hagyd el azt a posztot, akkor érvelj és győzz meg bennünket.
És mi nem eszünk embert, így nem van. Hívunk rád rendőrt.
Abszolút. Nem fogunk a fejedbe nyomni kamerát, nyilván persze nem fogunk rendőrt se
de hívni. De szívesen meghallgatjuk, tehát a másik, félnek a véleményt.
És közben megtaláltam az idézetet, amit szerettem volna szó
akkor szerint. Ezzel is fogjuk már, Tibi, zárni a műsort a te idézeteddel. Én el is köszönök a kedves hallgatóktól, megköszönöm be türelmüket és részvételüket. Jó éjszakát kívánok mindenkinek.
Én még azért csinálom, már ma ennyit beszéltünk itt a helyi médiáról, azért én még szeretnék egy kis reklámot csinálni azzal, hogyha már újságról beszéltünk, meg médiáról, hogy hamarosan az Egyesületnek meg fog jelenni a tavaszi száma, a keszthelyi hírlap, aminek egyébként csak helyi hírlap a neve, mert az illetékes elvtárs
nertárs,
bocsánat, rosszul mondtam, ugye megtiltotta annak idején azt, hogy a keszthelyi emberek használják a Keszthely város nevét, ezért most csak ötcsillagos helyi hírlap néven fut ez az újság, de hamarosan ott lesz a posta, minden keszthelyi postaládában, sok-sok érdekes cikkel, egy kicsit más szemszögből megvilágítva keszthelyi eseményeket, és az az újság, hogyha a kedves hallgatókat, így most kedvet csináltunk arra, hogy beleolvassanak, akkor majd a www.keszthely.hu című oldalunkon is lehet majd olvasni elektronikus formában, és hogyha van valami jó témájuk, vagy szeretnék, hogy valami jó témáról beszéljünk itt, akkor mi ezt nagyon szívesen kibeszéljük, az ilyen témajavaslatokra az ötleteket pedig a 0650 109 48 44-es Viber számon várjuk. És hát ezúton én is elbúcsúzok minden kedves hallgatónktól, jó éjszakát kívánok mindenkinek!
És akkor végezetül idéznék Csengei Dénesnek a Magyar Televízió előtt elmondott beszédéből, ami 1989. március 15-én hangzott el, ami hát ugye ide vonatkozik. Szabad sajtót, szabad rádiót, szabad televíziót. Társadalmi ellenőrzést a nyilvánosság minden fóruma fölött. Minden alkotmányosan szerveződött politikai tényezőnek a nyilvános véleményalkotás, a nyilvános programhirdetés egyenlő jogát, egyenlő lehetőségét. Semmi más nem kérünk mi sem, mint ezt, amit a keszthelyi Csengei Dénes akkor elmondott ebben a rendszerváltó beszédében. Én ezzel köszönöm meg mindenkinek a figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!